Elmúlt 7 óra, kedves fiúk, lányok, és aki esetleg nem tudná, ma van a Festa della Repubblica, azaz az olasz köztársaság napja, hogy nekünk mindehhez mi közünk, azt majd mindenki eldönti, szerintem nem baj, ha tudunk ilyen dolgokról, ez körülbelül olyan, mint az augusztus 20-a nekünk, de hogy mi minden történik, és egy kis történelmi áttekintést is fogunk erről kapni. A vendégem, régi barát, jó ismerős, ismeretek ti is, Kobino István, a külföldön élő olaszok képviseletének titkára. Szevasz István!
Köszönöm szépen.
Mit szólsz, azért jó kis intro volt,
nagyon
nem?
Nagyon jó intro volt, igen.
De ezért, hogy megjegyeztem ezt a 4 szót, vagy 5-öt?
Igen, bonyolult. Én is, amikor elmondom ezt olaszul, akkor egyrészt kevesen tudják még, hogy mi ez, mert nem régóta alakult ez, de azért szokják.
Comites?
Comites. A comites annak a rövidítése, hogy Comitato degli Italiani all'Estero, vagyis a külföldön élő olaszok bizottsága. És ahol nagy olasz közösség van, ebből már is kiderül, hogy Magyarországon
van.
Így van. Az AIRE-ben beiratkoztak, vagyis a külföldön élő olaszoknak van egy archívuma, ahova beiratkoznak például, illetve a nagykövetségen, és már több mint 5000-en vannak hivatalosan.
De figyelj, ők tudnak magyarul? Megtanulnak magyarul?
Sokan.
De hogy hangzik tehát hogy mennyi az akcentus? Mert hogy nálad ez egy dolog, te gyerekkorod óta Magyarországon élsz.
Nagyon változó. Van, aki tökéletesen megtanul. De ez minden attól függ, mint általában a nyelvtanulásnak ki mennyire motivált. Nem csak a nyelvérzék fontos, de én mindig azt gondoltam nyelvtanárként is, hogy a motiváltság sokkal többet nyom alatban. Úgyhogy egészen meglepően jó.
Ez szükség.
Na, igen. Azt hiszem, hogy az olaszok túlnyomó többsége nagyon sokáig próbálja ezt elodázni. Ráadásul ez a magyar nyelv.
Nekünk nincs erre szükségünk.
Igen, ez ilyen osztrogót, vagy szanszkrit, vagy nem tudom milyen rettenetes módon hangzik. Á, én ezt sosem tanulom. Meg aztán van, aki neki durálja magát, és
sikerrel jár.
Igen.
Azért is beszélgetünk most Istvánnal. Most Olaszországról fogunk nyilvánvalóan beszélni, meg az itt élő olaszokról, meg arról, hogy a csizma északi és déli részén hogyan ünneplik meg a Festa della Repubblicát, azt, hogy ez honnan ered, az, hogy hogyan változik az ünnep az évtizedek alatt, és például az is bennem felmerült, hogy mit hagyott a fasizmus az olaszokban. Na, szóval ilyen mélységig fogunk elmenni, de azért is fontos ez, mert ha emlékeztek, akkor egy vagy másfél hete járt itt nálunk Czeisling Miklós, ő a Német Turisztikai Hivatal magyar képviseletében volt itt, és akkor is igazából csak arról, hogy ki mennyire ismeri meg, vagy hogyan lehet megismerni más kultúrákat, miért utazunk el valahová. És hogy most az Olaszországról, vagy az olaszok lesznek most a központban ebben a szűk egy órában.
Sok kérdést tettél föl, hála Istennek van időnk kifejteni.
Ja, ez még csak izé volt, tudod, ez még csak belengetés volt, de jó, de csapjunk a közepébe szerintem.
Igen, in medias res kezdjünk azzal, hogy ez valóban ez egy nemzeti ünnep. Állami és nemzeti ünnep. A kettő közötti különbséget majd, ha akarjuk, bontogatjuk. A lényeg az, hogy valóban Olaszországban ez a legnagyobb ünnep, ahhoz hasonlít, mint augusztus 20-a, vagy március 15-e, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos ünnep. Viszont nem egy régi ünnep. A pontos dátum, amire emlékezünk, az 1946. június 2. És a háború után járunk közvetlenül, amikor is hanem népszavazást írnak ki, és a népszavazásnak egyetlen egy eldöntendő kérdése volt, hogy Olaszország monarchia maradjon, hiszen az volt, mint addig, vagy legyen köztársaság.
Wow, ilyen nagy kérdésekben népszavazást kezdeményeztek, az egy nagy dolog. Ma innen nézve azért kicsit már ilyen skifi.
Van ennek oka, és azt is mindjárt ki fogom fejteni, hogy miért döntöttek amellett, hogy megkérdezik az embereket. Ugyanis voltak olyan országok, ahol egész egyszerűen eldöntötték. Mert annyira természetes volt az átmenet, hogy a közhangulatban annyira benne volt, hogy nem kellett erről megkérdezni senkit. Aha. Olaszországban erre szükség volt. Picit menjünk vissza, mert hogyha azt mondjuk, hogy nemzeti ünnep, és azért is kezdtem ezzel a kifejezéssel, annyit érdemes tudni a hallgatóknak, akik Olaszországot kevéssé ismerik, vagy az olasz történelmet, hogy ez egy fiatal állam. 1861-ben egyesítették Olaszországot.
Addig mi volt?
Addig előtte egy földrajzi egység volt, az olasz csizma, az itáliai félsziget, de ezen a félszigeten nagyon sokféle állam volt, a legkülönbözőbb államformákkal, tehát volt itt királyság, volt itt nagyhercegség, köztársaság, és a többi, és a többi. Ezeknek az egyesítése történelmi tanulmányainkban talán emlékezhetünk rá, utoljára gimnáziumban tanultunk erről. Ott valami ilyesmit olvasgattunk, hogy hát az olaszok alig várták, hogy őket egyesítsék. Nem. Nagyon nem. Főleg azért, mert ennek a legnagyobb vesztese Olaszország gazdag fele, és itt most mindenki kapaszkodjon meg, Dél-Olaszország,
hoppá,
ami akkor egy királyság volt, Nápoly volt a fővárosa. A nápolyi, később kettős szicíliai királyság, ez Európa egyik leggazdagabb állama volt. Nem csak, hogy leggazdagabb, hanem legfejlettebb állama volt, tehát Olaszországban itt volt először ipari gépesítés, itt volt először vasútvonal. Nápolyban megint mondok, egy meglepő dolgot találtak föl, a Bourbonnak a szelektív szemétgyűjtést. Ezt most Nápollyal kapcsolatban nem raknánk össze.
Nem. Az autópálya szélén, amikor gyűlik a szemét.
Úgy van. Továbbá a nápolyi királyság akkora tartalékai voltak, tehát a korabeli legnagyobb fed volt, mondjuk úgy, hogy erre bizony sokaknak fájt a foguk. Úgyhogy ez az olasz egyesítés az ők árukra történt, és azok a romantikus elképzelések, hogy hát Garibaldi a vörös ingeseivel ott bevonult, és ott tapsikolt mindenki, ez egy sima katonai korrupciós ügy volt, megkenték azokat a tábornokokat, akiket meg kellett, akik minden harc nélkül megadták magukat. Plusz még egy igazi olyan állam, amelyik a legutolsóig ellenállt, a pápai állam, 1870-ig nem foglalják el Rómát. Tehát nem is Róma az első fővárosa Olaszországnak, hanem Torino, aztán később Firenze, és végén lesz Róma. És a dolog pikantériája, gondolom sokan jártak Rómában, hogy ahol a köztársasági elnöki palota van, a Quirinale, ami régen a pápai nyári rezidencia volt, azt az utcát úgy hívják, hogy Via 20 Settembre, szeptember 20-a út, amikor is a pápai seregeket leverik, a Bersaglierik, és elfoglalják véglegesen Rómát. Tehát ez a nemzet, nagyon óvatosan próbálok fogalmazni, mert azért kényes téma ez, de mondjuk azt...
Kinek kényes téma?
Hát ez Olaszországban még mindig kényes téma.
Kényes téma. Szakít szét családokat akár?
Nem olyan értelemben, hanem erre a korra nem nagyon szívesen emlékeznek olyan értelemben, hogy nem szeretik az igazságot feltárni. Ugyanis amikor a 150 éves évforduló volt, akkor kezdtek el először történészek arról beszélni, hogy bizony, akkor alakultak lágerek Észak-Olaszországban, ahol rengeteg délit deportáltak, amikor gyakorlatilag a teljes déli vagyont elszedték. Tehát az északi iparosodás, amit most egy ilyen axiomoként fogadunk el, az akkor kezdett el, és főleg ebből a pénzből táplálkozni.
És akkor itt már is van egy ilyen nemzeti bűntudat.
Van, és aztán egyetemlegesen úgy döntött mindenki, akkor egy kicsit mindenki kiventilálta magából, főleg azok a történészek, akiknek ez szívügyük volt, és tulajdonképpen annyiban hagyták, mert most 150-160 év történelmét visszapörgetni, egyrészt azért nincs értelme, mert azóta viszont egy-egy segít gondolnak rá. Még akkor is, hogyha különbségek nem tűntek el. Még ehhez a történelmi korhoz egy annyi zárójelet teszek, hogy akkor kezdődött el az az igazi népvándorlás, amikor a déliek elhagyták először Itália földjét, és akkor mentek Amerika irányában. Amerika alatt nem az Egyesült Államokat értem elsősorban, hanem például Dél-Amerikában, Argentinában rengetegen, Uruguayban rengetegen. Aztán később az Egyesült Államokban.
Ez hogy függött össze ez a két népvándorlás? Az egyik ugye mentek Dél-Amerikába, aztán az Egyesült Államokba. Ugyanazok a családok?
Nem egészen, hanem ugye a kulturális egyezés miatt inkább Dél-Amerikát választották a nyelvi könnyebbség miatt, másfelől, főleg Argentinában rengeteg volt a munkalehetőség. És ha már elmentek valahova, tehát azért emigráltak, mert kényszerűségből, na de hát dolgozni is akartak. Ott a nyelvi könnyebbség megvolt, hiszen spanyolul beszéltek, és rengeteg munka volt. Az Egyesült Államok az később, amikor kezdett az a köztudatban beépülni, hogy ez az ígéret földje lehet, aztán sokaknak nem az lett, sokaknak igen. De először Dél-Amerika. És a mai napig egyébként rengetegen, ha már a külföldön élő olaszokról beszélünk, és most sokan, pont tegnap beszélgettem egy olasz szenátorral, akit látogatást tett, a 8. generációs olaszok most így kezdik felfedezni a gyökereiket. Hmm. Nem feltétlenül azért, mert szívük ügye, hanem azt remélik, hogy a mostani törvények megengedik, hogy akár olasz útlevelet kapjanak, és az mindig jó, hogyha van egy EU-s útlevél.
De várjál, most miért nincs?
Hát azért, mert annyira asszimilálódtak, tehát ugye a vezetéknévekben lehet látni, hogy fél argentina olasz, fél urugvái olasz eredetű, uh-huh. és ezt a vezetéknévekből tökéletesen lehet látni. Ennél lényegesen kevesebben vannak azok, akik beszélik is a nyelvet, vagy uh-huh. egyáltalán bárhogyan kötötnek az országhoz. Úgyhogy amikor azt mondjuk Olaszországban, hogy nemzeti ünnep, az olasz nemzeti érzés az egy kicsit más, tehát nem aha. tekint vissza egy 1000 éves államiságra egyáltalán. Tehát egy nagyon-nagyon fiatal államról van szó, még akkor is, ha Itália történelme viszont több mint 2500 éves és jelentős Európában.
Mennyire szakítja szét a társadalmat mondjuk egy ilyen ünnep?
Most nem, most egyáltalán nem. Most ebben is próbálok óvatosan fogalmazni, mert nem akarom, hogy valaki megóroljon arra, amit mondok, de én azt látom, hogy a mostani, nem is így akarok fogalmazni, egy veszély, a mostani helyzet inkább a közöny.
Aha.
Tehát szétszakításról szó sincs, de nincs is valami fajta közös nemzeti spiritus, miközben lehetne pont ennek az ünnepnek a kapcsán. És hogyha akarod, egy kicsit elkezdek belemenni, aztán nyugodtan szakíts félbe.
Egyrésztről ebbe is menjünk bele, másrésztről ugye 46-ot írunk, amikor uh-huh. ez az ünnep először megtörténik.
Igen.
És a háború után, akkor viszont még vagy még nem, vagy már erősen megvolt az a nemzeti bűntudat, amit a fasizmus generált. Az a megalkovás, amit ugye te is ennek nevezted, az olasz állam megalkovása.
Kicsit, illetve nagyon más a helyzet, mint Németországban a viszonyulása mondjuk a nemzeti szocialista mozgalomhoz és a fasizmushoz. Ugyanis azok a pártok, amelyek kialakultak az első világháború után, nagyon mások voltak, ugyanakkor mégis sokkal hasonlatosabbak voltak egymásra, mint amennyire elsőnek tűnik. Tehát a fasizmus maga, amely tulajdonképpen a háború utáni veteránokból, tehát alapvetően valamilyen katonai nyomon indul el, és megkülönbözteti élesen, hogy royalista, tehát monarchia párti. Ugyanakkor, hogyha elkezdjük szétszincálni a pártot, meg azt, amit akar csinálni, most hagyjuk a totalitárius voltát, nagyon is baloldali volt. Tehát nem egy konzervatív. Miközben a nemzetiesség az abban merült ki, hogy abszolút royalista párti volt, monarchia párti mm. volt. És ugye akkor kezdenek el kialakulni ezek a pártok, nyilván a különböző baloldali pártok úgy, ahogy egész Európában, tehát vannak az első világháború után szépen sorban a radikális párt, kommunista párt, szocialista párt, kereszténydemokrata párt, fasiszta, liberális párt. Ezeknek mind egyébként más a tartalma, mint később lett. A liberális párt például arról volt ismert, hogy az egyetlen olyan párt volt a fasisztán kívül, amelyik abszolút monarchia párti volt. És amikor az első választások is voltak, és a referendum előtt a pártok ugye buzdították az embereket, hogy szavazzanak, akkor hát a liberálisnak nem kellett, mert tudták, hogy aki liberális szimpatizáns, az biztos a monarchiára szavaz. A kereszténydemokrata párt volt az egyetlen, amely nem kampányolt se jobbra, se balra. Azt mondták, hogy döntsétek el ti, hogy akartok-e monarchiában vagy köztársaságban élni. Ez egyébként sikert hozott.
De a pártnak hozott sikert?
A pártnak. Aha. Az összes többi...
Ez a szabadság, tehát ezt megadja, és nem teszi el a logs. Ez ma is működne, nem?
Így van. És az összes többi pedig mindegyik párt, tehát a liberális és a kereszténydemokratát kivéve, ők pedig a köztársaság mellett buzdították voksolni az embereket. És az első választáson, ami már a köztársasági érában történik, akkor a kereszténydemokraták nyernek hatalmas fölénnyel, óriási fölénnyel.
Ők voltak a tartózkodók.
Igen, ugye ráadásul
a szimpatikusabbak.
De azért ennek pragmatikus oka volt. Pontosan tudták, hogy a rájuk szavazók között van monarchista is, meg republikánus is. és nem akarták ezzel megosztani a saját pártjukat. Onnantól kezdve volt népszavazás, innentől kezdve föltették a kezüket, azt mondták, hogy gyerekek, mi viszont visszük tovább a mi elképzeléseinket, ti szavaztátok meg, úgyhogy innentől kezdve ebben az államformában folytatjuk. A fasizmushoz még annyit, hogy hát ugye a Savoyák bukását okozza, teljesen jogosan, hiszen a Savoyák és konkrétan a harmadik Viktor Emánuel, aki egyáltalán nem volt egy karizmatikus uralkodó, minden joggal a Savoyákat később kiebrudalták Itáliából.
A Savoyákról mit lehet tudni?
Hát ugye a Savoyák voltak az a dinasztia, amelyet az első egyesített Olaszország első királya, második Viktor Emánuel volt, aki a Savoy családból, ugye Szárd-Piemonti királyság lett az a monarchia, amely uralkodó monarchia lett, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy második Viktor Emánuel lesz az. Ezért is második, ugye furcsa, hogy egy induló országnak a királya rögtön második, hát azért, mert egy régi dinasztiának a folytatása.
Nyilván nem ott kell keresni a megoldást.
Így van. Hát aztán harmadik Viktor Emánuel utódja, az utolsó olasz király, második Umberto, ő még ott van, amikor ez a népszavazás van, de már nem várja meg a hivatalos eredményhirdetést. Önmaga elmegy Portugáliába. Egy nagyon szép kis tengerparti várost választ magának, Lisszabon mellett, Cascais. Úgyhogy viszont később a család férfi tagjait azt kitiltják Olaszországból, és egészen 2002-ig nem is engedik őket vissza.
Azt a mindenit.
Aztán a fasizmushoz még egy pont. Margit királynő az azért lehet ismeretes a magyar hallgatók számára, mert az a Margherita, akiről kitalálták a Margherita pizzát, és akinek felajánlották a Margherita pizzát, na, ő is egyébként fasiszta volt. Tehát a fasisztákat az elején nagyon sokan támogatták. A legelején még nem nagyon lehetett tudni, hogy mi lesz ebből.
Valószínűleg abban az időben támogatták őket, amikor nem volt ennyire pragmatikus, hogy hova tart a fasizmus.
Hát úgy van, aztán menet közben...
Nem mentve őket, gondolom, hogy ez nem, sem nem, menti fel őket.
Semmi nem menti fel, ez konkrétan egy diktatúra volt, na de pláne, amikor szó szerint összebutoroznak a német nácikkal, meg ugyanúgy a zsidó törvények, tehát minden borzalmat rájuk lehet írni.
Viszont... De továbbra is érdekel, tudod mi, amit az elején kérdeztem, hogy mennyire viszi magával ez a nemzet a bűntudatot, illetve van eltérés?
Van.
Mondjuk észak és dél-olaszok között?
Ja, úgy nincs.
A bűntudatban?
Nem, úgy nincs, meg egyáltalán...
Tehát ebben van közösség, vállalás?
Nem, tehát az olaszok magukat nem érzik. Ez valami nagyon, ez valami elmúlt dolog. A fasiszta szó az még mindig szerepel, meg szitok szó is szokott lenni, meg ahogy mindenhol megy a fasisztázás, kommunistázás, de igazából már senkinek nincsen kötődése hozzá. Sajnos nem is tudják pontosan, hogy amikor valakit lefasisztáznak, vagy lekommunistáznak, az konkrétan mit jelent. Ebben azt hiszem, hogy egész Nyugat-Európában hasonló a kép. Egyedül szerintem csak azért baj, mert túl a borzalmakon, meg túl a holokauszton, amiről méltán sokat beszélünk. Most is volt egy nagyon jó olasz program egyébként az Olasz Intézetben, amikor a Papp Gábor Zsimondnak a filmjét vetítették le, magyar edzők Olaszországban, a Weisszerpád története és az Erbsteinernő. Ez mind nagyon, nagyon helyes, de ezen túlmenően azt is kellene tudni szerintem, és ezért fontos a mai ünnep, mert egy teljes demokratizálásnak az előszobája. Többek között nagyon fontos, és ezt is ünnepli ma az olasz közösség, hogy először szavaznak a nők, ami bizony nagy súllyal volt ennek a szavazásnak, ugyanis sok történész azt mondja, persze ez vissza nem fejthető, hogy elsősorban női szavazóknak köszönhető az, hogy aztán köztársaság lett Olaszország. Egy érdekes adat, 25 millióan szavaztak akkor, a szavazásra jogosultaknak a 90%-a, tehát mindenki úgy érezte, hogy neki most itt...
De egy referendumnál ez normális, nem?
Hát Olaszországban egészen néhány évvel ezelőttig most már egyre érdektelenebb náluk is mindenfajta szavazás, már akár politikai, akár önkormányzati, akár milyen választásokon is már egyre csökken a résztvevők száma. Akkor ez szívügye volt mindenkinek. Mindenki úgy érezte, hogy itt a véleményét el kell mondania. A 25 millióból végül is nagyjából 23 millió érvényes szavaz, 22 millió érvényes szavazat van.
Miért jelenti, a maradék hárommal?
3 millió, akkor még, és ez nem csak Olaszországra igaz, a lakosság túlnyomó része analfabéta, alulművelt.
Tehát, nem lehetett beszámítani érvényes szavazatnak?
Úgy van, és akkor nem volt tévé, rádió, internet, illetve rádió már volt, internet, ahol pontosan elmondták, hogy milyennek kell lenni az X-nek, stb.
Aha.
12 millió 700 valahány ezeren szavaztak a köztársaságra, és pont 2 millióval kevesebben a királyságra, és itt egy észak-déli ellentétet tökéletesen lehet látni, egész Dél-Olaszország a monarchiára szavazott, és egész Észak-Olaszország néhány kivételtől eltekintve a köztársaságra. De miért? Mert a nápolyiakban élt az a több évszázados hagyomány, hogy ők monarchiában éltek mindig.
Meg a jólét. Nekik jó élményük volt arra az időszakról, nem?
Nem csak, hanem akkoriban a köztársaság szó, azt nem mondom, hogy szitok szó volt, de gyakorlatilag a káosznak volt a szinonimája.
Aha.
Tehát nem tudták az emberek elképzelni, hogy most van, ideig volt egy vezér, annak lesz a fia, meg ez a ház, ezt lehet szídni, minden baj van vele, oké. Okay.
De legalább az fix.
De az fix. Azt, hogy van egy hasonló figura, ami aztán a köztársasági elnök lett, később 48-ban az Einaudi, aki egy karizmatikus férfi volt, de ezt nem tudták elképzelni, hogy most a királyt lecseréli egy közember. Szóval nagyon sokaknak ez pusztán a káoszt jelentette.
Aha.
És még, bocsáss meg, a nők szavazati jogával kapcsolatban egy érdekes dolog, hogy amikor ez az ünnep van, akár az interneten, hogyha rákeresel, valamilyen szimbólumot keresel, akkor egy híres fénykép jelenik meg. Mégpedig a Corriere della Sera aznapi lapja, a címet lehet olvasni, hogy Olaszország köztársaság, és egy nő van úgy lefotózva, hogy ki van lyukasztva az újság, ő átdugja a fejét az újságon. Tehát ennek az egész ünnepnek a szimbóluma szintén egy nő. Nekik sokat köszönhetünk, hogy így megváltozott Olaszország.
Hisz szép kis történelemórát kerekítettél nekünk, így péntek estére.
Remélem, hogy még valaki hallgatja.
Kedves káfé hallgatók. Igyátok a kis teátokat, még a buli előtte kis rögtönzött történelemórát hallhattok. Kobino István a vendégem, a külföldön élő olaszok képviseletének a titkára. Most ilyen titulusban vagy itt, István, és folytassuk a beszélgetést e zene után.
Jó.
Mit szólsz?